Folytatjuk a szabadesést Halácsi Péterrel, a Prezi és a Budapest School alapítójával. Ez utóbbiról beszélgetünk, és ott hagytuk el, hogy személyre szabott tanulás. Egyébként ez mit jelent pontosan? Az előbb érintettük, meg azt mondtad, hogy hát most összeszedem gyorsan, tehát hogy azt jelenti a személyre szabott tanulás, hogy egy gyerek akkor tanul, amikor friss, amikor képes rá, azt, amihez éppen affinitása van, és akkor, amikor kipihente magát.
Ezt azért nem mondom, hogy azt, amihez affinitása van, azt, amire...
Itt elérnek a pletykák, te is tudod.
Ja. Én nagyon szeretem azt a mondást, hogy azt kellene tanulnod, amit szeretsz, vagy amire szükséged van.
Uh-huh. De ezt el tudja dönteni egy 12 éves gyerek például?
Nem, de van szüleje, meg van tanár. Tehát ugye azért vannak
tud
felnőtt...
beszélni. Tehát nem, ez az a mondat, nem, hogy nem hülye, csak gyerek.
Igen. Igen. Szerintem a személyre szabottság az egy olyan dolog, azt most mindenki mondja, még nem teljesen értjük, tehát hogy azért azt meg kell fejteni. Mondom, ez az egyik kiindulás, hogy egy az egyben, hogyha valakit korrepetálok, akkor kb. 5-ször hatékonyabb, mint hogyha iskolában csinálom. És hogy ez miért van, és ez hogyan lehet ezt elérni. Azt látjuk, hogy például az instrukcióban nem biztos, hogy személyre kell szabni. Tehát van ez az elképzelés, hogy én jobban audiovizuális típus vagyok, vagy auditív típus vagyok, én vizuális típus. Nem, de abban például jobban személyre kell szabni, hogy neked egy gyakorlatot, egy matek képletet, vagy egy matek feladatot 5-ször kell gyakorolnod, neki meg 2-szer.
Aha.
És ez nagyon nagy különbség tud lenni, mert ha ő nem 5-ször kéne gyakorolni, de csak 1-szer van lehetősége, akkor történik meg, ami egyébként az országunk felével megtörtént, hogy már olyan 10 éves korára azt gondolom, hogy én hülye vagyok matekból, és elvesztettük. Hány olyan felhőt van, vagy hány olyan hallgató van, aki most azt gondolja, hogy én nem vagyok jó matekból, légy színek, kérdezzél semmi. Ők azok, akiket elvesztettünk körülbelül 10-12 éves korukban.
Wow.
Mert hogy ott nem volt lehetőségük, mert annyira stigmatizált például megbukni, mert az egész évet kell ismételni, ahelyett, hogy azt mondtuk, hogy nem, neked még ezt a matekot kell többet, mert neked magyarból még többet kéne ezt gyakorolnod.
Milyen jó, hogy mondod ezt a stigmatizáltságot, hogy ez mekkora kárt tesz egy gyerek jövőjében, ez a stigma. Tehát hogyan lehetne ezt jobban csinálni? Te nem vagy pedagógus, de nyilván van véleményed, mint egy iskolát alapított, tehát gondolom van véleményed arról, hogy az ilyen jellegű stigmáknak meddig van értelme, és mikortól nincs értelme. Nekem van egy válaszom erre, de azt majd utána, ha megkérdezed, akkor utána elmondom.
Egy véleményem. Egyszerűbb, hogyha elmondod, és akkor...
De miért? De akkor te azt szerint fogsz válaszolni? Nem. Nekem az a vélemény, hogy semmi értelme a stigmatizáltságnak, a megalázásnak. Semmi. Nulla. Zero. Szerintem semmi. Nem épít, destruktív. Egy gyerek jelenét és a jövőjét is tönkrevágja. Nekem ez a véleményem.
És hogy, hogy sajnos nagyon egyszerűen tudjuk szülőként is, meg tanárként is beállítani ezt a rögzült gondolkodásmódot, hogy azzal is, hogy azt mondjuk, hogy te ebben nem vagy jó, ahelyett, hogy neked még ezt gyakorolnod kell, vagy még nem vagy jó, de ha gyakorlod, akkor bármit meg tudsz tanulni.
De éltél Amerikában yes and és yes but között mi a különbség?
Igen. Meg a között, hogy nem, és még nem.
Uh-huh. Mennyivel másképp hangzik.
Igen. Nálunk például úgy adunk bizonyítványt, hogyha valakinek nagyon kell ilyen tantári bizonyítvány, erről is tudunk beszélni, hogy mi ezt nem adunk, de ha néha szükség van rá, de még nem érte el a helyet, hogy azt mondja, hogy megbuktuk, azt mondja, hogy még nem érted el a szükséges. Ez van beleírva a hivatalos papírjainkban, ami sok munka. De hogy ezzel is, hogy te ezt nem fogod, meg hülye vagy matekból, meg lányként nem baj, neked csak szépen kell csinálnod. Nagyon sok ilyen utasításunk van, vagy üzenetünk a gyerekeknek, de a fordítottnal is, hogy te ez nagyon ügyes vagy. Te ebben mindig jó vagy. Ennek is tud olyan hatása lenni, hogy én beállítom, én ebben mindig jó vagyok, engem azért szeretnek a szülők, mert én ebben mindig jó vagyok, és amikor egyszer elérek egy olyan szintet, amit már nem tudok, mert ugye az iskola arról szól, hogy nem tudsz dolgokat is megtanulsz, akkor az nehéz elismerni, hogy nem tudod. Ők lesznek a perfekcionista 20 évesek, a fiatal felnőttek, akik állandóan ilyen maximalisták, és aztán ez okoz nekik teljesítményszorongást, és ez az, ami visszaüt a teljesítményükre. Szóval sajnos ez sokféleképpen el lehet rontani. A jó hír az, hogy nagyon egyszerű, kicsit modoros jól csinálni, hogy mindig arra visszajelezni a gyereknek, hogy amit csinált, az mi volt? Hogy te most nagyon sokat gyakoroltad, hogy ezt a feladatot megcsináld, ahelyett, hogy ügyes vagy matekból. És hogy én is ezt, amikor elkezdtem gyakorolni, akkor tényleg ilyen mondatokat mondok, vagy...
Már melyikre gondolsz?
Hát ez a sokat gyakoroltál, hogy ezt
megcsinál. Idegen volt?
Nagyon idegen előnyintem, mert tök jó lenne azt mondani, hogy ügyes vagy.
Igen.
De hogy...
De a dicséretnek megvannak ezek a formái, ami jó, vagy ami kevésbé... Hát
azok tudnak jól működni, amikor visszajelzel arra, hogy mit csinált.
Hogy ezt meg, ő érte el.
Hogy ezt ő érte el, és hogy vegye észre, hogy a befektetett munkával eredményt lehet elérni. Ehhez jó feladatokat kell adni, tehát hogy ez tényleg megtörténjen. Vagy hogyha ez még nem történt meg, akkor mit tud másképp csinálni, mert majd úgyis el fogja érni a feladatot. Sokkal nehezebb így visszajelezni, és sokkal jobb, mint az, hogy te fizikából 4-es vagy 2-es. Aha. Tök mindegy, hogy hányas vagy. Aha. Az a kérdés, hogy mit teszel azért, hogy elérd a céljaidat. Tehát, hogy...
Hosszú percek óta a tanárok járnak a fejemben, hogy van-e erre egy tanárnak, mekkora csoport kell ahhoz, hogy egy tanárnak erre legyen energiája, ne aprózódjon el, ne essen szét fejben.
Szerintem ez nem biztos, hogy a csoport mérettől függ, ez lehet egy begyakorolt, tehát, hogy mi az automatizmus, hogy hogyan adok visszajelzést. Szülőként is azért én is vagyok sokszor fáradt, én is vagyok sokszor stresszes, és idővel, ahol begyakorlom ezeket a dolgokat, sokkal jobban fog menni. Tehát én szerintem nem is a csoport mérettől függ, hanem az egész gondolkodásmódunktól. Meg mondom, nekem a kedvenc példám ez a bukás, hogy egyrészt Budapesten nagy fellázadás volt, meg tényleg egy nagy dolog volt, amikor lehetett csinálni, meg fellázadás, amikor nem, hogy 7 évesen megy iskolába a gyerek, mert még nem ért meg az iskolána. Uh-huh. De hogyha én azt mondom egy 9 évesnek, hogy te még nem vagy ott, hogy tovább menjél ezzel a tananyaggal, akkor az egy ilyen, teljesen kiborulnak a szülők, hogy akkor most megbukott a gyerekem, egész életére ott lesz, hogy ő 9 évesen megbukott egyszer, és... Uh-huh. Ahelyett, hogy azt mondja, hogy még nem, és ez tud változni. Hát ez nem egy olyan lineáris dolog. Vagy a kedvencem a felvételi, meg az érettségi. Tényleg 2 óra alatt meg tudjuk, tényleg azt tüzengetjük a gyerekeinknek, hogy az érettségi az, ami meghatározza az életedet. 3 óra az életedből, amikor néhány dolgot tilos csinálni törvényszerűleg, ami hasznos az életben, például nem lehet együttműködni másokkal, nem lehet a számítógépet használni, és olyan kérdésekre kell választ adni, amire mindenki más tudja a választ, csak te nem. Nem pont fordítva szokott lenni, hogy együtt kell működnöd, számítógépet kell használnod, chat GPT-t kell használnod.
Az egy külön téma, és az nagyon szertelgazó, szívesen beszélni.
És az érettségén azt mondjuk, hogy ez ennyi. És az, hogy te 2 érettségiztél, mert nem jól sikerült, ha és jövő évben megismételted, ez elképzelhetetlen a társadalmunkban. De nincs még egy ilyen hely az életünknek, ahol nem tudok ismételni, és azt mondani, hogy okay, ott még nem tudtam, de tanultam, és akkor majd most fogok. Talán az ilyen művészeti iskolákra való bejutás, hogy első évben nem jutottam be, de második évben megcsinálom újra. Mm-hmm. De ezt a közgázra nem gondolják, ezt a többségi társadalom azt gondolja, hogy vagy bejutsz 18 évesen, vagy vége az életednek.
Én ezt nem hallottam még, ezt a narratívát, ez nekem új, hogy nem lehet eleget próbálkozni. Most értem, hogy a művészeti iskoláknál például eszembe jut a színművészeti, valaki 6-7-szer felvételizik, és 7-1-ére sikerül bejutnia. De ez miért nem igaz egy közgázra, vagy egy orvosi egyetemre?
Azért, mert azt gondoljuk, hogy az érettségi múlik az életed. Ezt mondják a szülők a gyerekeknek. Ezt, aha. Hogy, tehát nem igaz.
Jó, ezzel szemben a Budapest School az mit üzen, vagy mi az alapelv?
Például azt üzeni, hogy ha egy vizsga, vagy tudáspróba, vagy valami nem sikerül, akkor ismételd addig, amíg nem sikerül olyanná, amilyennek te szeretnéd, hogy sikerüljön. Ha tényleg érdekel, és nem vagy még jó, akkor csináld tovább, és akkor fog jó lenni. Ilyen iskolai példák, hogyha mostanában járt iskolába ismerősöd, érdemjegyeket adunk. És aztán az év végén átlagoljuk. Ugye? Így működik.
Igen.
Témazárók bevezették, most már így van, mint az egyetemen voltak a valamilyen zárók. De ez témazárók. Merjél hibázni. 4-es, 5-öseid voltak, egyszer nem tanultál, kaptál egy 2-est. Hány témazárót kell írnod azért, hogy az átlagod visszamenjen 4,5-re. Hetet, vagy 6-ot. Érted? Ahelyett, hogy azt mondja, figyelj, ott te most fáradt voltál, nem tanultad meg, jövő hétre tanulj meg, gyere ide, csináld meg még egyszer, és ha tudod, akkor megkapod érte a pontot.
De többek között itt dől el az, hogy amit mondtál az előbb, hogy perfekcionizmussal él sok ember, és hogy nem merünk jól hibázni. Én azt gondolom, hogy a hiba, hogyha hibázni merünk, és tudunk jól hibázni, én meg paradox hülye hangzik, de hogy ha tudunk jól hibázni, akkor az azt jelenti, hogy tudunk kreatívak lenni. Tudunk a csúnyából szépet csinálni, vagy nem várjuk el sem magunktól, sem másoktól, hogy tökéletes produktumot hozzon létre.
Vagy tudunk abból tanulni, hogy most nem sikerült, és hisszük azt, hogyha még egyszer csináljuk ezzel a tudással, akkor fog sikerülni. Tehát, hogy sokan félnek attól, hogy amikor azt mondjuk, hogy merjenek hibázni, akkor az a szar eredményt. Mm. Tehát, hogy tényleg tapsolni fogsz azért, mert átugrott a lógráson, és leesett, és tényleg tapsolunk annak, hogy de jól végre hibáztál. Egyébként nem ez van. Tehát, hogy a háromszor nekifut a nem tudom, mi ez a zsámoly volt régen, vagy nekifutsz, hogy háromszor
eltört az ujjunk.
Háromszor eltörik az ujjad, akkor azért hülye vagy. Tehát, hogy akkor azért nem fogunk már tapsolni, hogy még egyszer csináltad, mert hogy azt jelenti, hogy az első szégyenemet félreteszem, és megnézem, hogy hogyan tudok ebből tanulni, milyen stratégiával tudok. De sokkal fontosabb ez, hogy végig tudom gondolni, hogy milyen stratégiával tudom elérni a sikert. Mert nem a hibázást akarom, nem félek a hibázástól, és nem azt akarom ismételni. És nagyon sokan félnek attól, hogy azt mondjuk, hogy merjünk hibázni, akkor az majd a középszert fogja megengedni. Aha. De hogy igazából nem. Az az érdekes, hanem pont ez hozza elő a teljesítményt, mert mondom, szerintem az emberek sokkal többször magukat féltik, meg magukat óvják igazán elérni nagy teljesítményt, mert ott nagyobb az esélye a hibázásnak. Tehát igazából ezt mondjuk, hogy merjél bátran nagyot csinálni, azért ha sokszor csinálsz hülyeséget, van segítséged mondjuk a Budapest Schoolban egy mentor vagy egy tanár, aki segít neked irányt találni.
Arról is kell egy kicsit beszélni, mert ez nagyon idilli. Tehát minden, amiről most eddig szó volt, az arra következtet bennünket, hogy egy ilyen idilli képet látunk egy iskoláról, ahol lehet hibázni, ahol nincsenek érdemjegyek, ahol személyre szabott tanulás zajlik, és akkor megkérdezi az egyszeri halandó, hogy oké, de hát ez egy nagyon csekély százaléknak elérhető ebben az országban. Nem fogunk belemenni abba, hogy mert nem ebben a beszélgetésben van a helye annak, hogy mennyibe kerül bejutni a Budapest Schoolba. Itt az esélyekről szeretnék kicsit beszélni. Szóval, hogy aki szintén így gondolkodik, ahogy te is, vagy ezek szerint én is, hogy az a szigorú, stigmatizáló, poroszos nevelés az nem mindig vezet, sőt, többnyire nem vezet célra, amihez eddig hozzászoktunk. És jó az, hogyha tudunk egyéni oktatást kapni, nyilván, de ez egy idilli kép. Szóval ki az, aki ezt megteheti? Mennyire lehet ez elérhető? Mennyi időn belül lehet ez a rendszer, vagy ez a gondolkodás elérhető azoknak, akik nem duskálnak a pénzben?
Én azt látom, hogy most mindenki ezt keresi a világon. Tehát, hogy most van egy nagyon nagy oktatási innovációs erő, vagy akarat, vagy akarás, vagy vágy, és most tök mindegy, hogy azt mondom, hogy 5-10 vagy 15 év múlva, de hogy hogyan tud, mi is azt keressük igazából. Engem nem az érdekel hosszú távon, hogy felső-középosztálybeli budapesti gyerekeknek, ahol néha azt gondolom, hogy tök mindegy, hogy mit csinálunk, mert már von Haus-Aus rendben van a gyerek, itt csináljunk iskolát, engem az érdekel mostanában már, hogy ez egy modell hogyan tud lenni, ami más iskolákban, mi az, ami ebből működik, mi az, ami fontos, most itt beszélünk nagy elvekből, de hogyan is néz ki, ez órára lebontva, vagy a mindennapokban, és ez hogyan tud modellszerűen beépülni más iskolák működésébe. Mostanában ez érdekel sokunkat, azon kívül, hogy működtetünk azért egy 750 fős iskolát, ami önmagában.
Szóval, ha analogizálni akarunk, akkor van a belső égésű motor, és ti nem lecserélni akarjátok villanymotorra, hanem integrálni az új tudást a belső égésű motorba.
Hiha, ez bonyolult lehet.
Bocs, akkor másképp mondom. Tehát ti egész egyszerűen szeretnétek ezt a tudást megosztani a már bejáratott, olykor avitt rendszeren belül.
Igen, csak most szombaton ültünk néhány...
Bocs, az analógiája.
Ja, szombaton ültünk néhány tanárral, és azon ötleteltünk, hogy amit mi csinálunk, az hogyan lehetne elérhetővé tenni más embereknek, több emberek, tanároknak, iskoláknak, aha, vagy mi nekünk a szülőkhöz kell menni, vagy a gyerekekkel. Szóval igen, ezt hívjuk mi úgy, hogy ilyen modellértékű iskolát szeretnénk építeni, és visszatérek, amit pár percre mondtam, hogy azért is kezdtük el a Budapest School-t építeni, hogy hogyan lehet olyan modelleket kitalálni, ami tényleg tud terjedni, hogy ne csak egy zárvány legyen, hogy egy iskolát csináltunk, ahova nem jut be a többség, mert azért minden iskola olyan, hogy a többség nem jut be.
Igen.
Hanem mi azt szeretnénk kitalálni, hogy ebből mi az, ami működhetne mindenhol. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy egy meglévő struktúrában, mert nem lehet egyik napra a másikra megváltoztatni az oktatási rendszer struktúráját, mik lennének azok a dolgok, amiket ilyen pici dolgokat meg lehetne változtatni, és akkor így nem egyik napra a másikra, de évek alatt meg tud változni.
De van olyan, hogy kiábrándulsz, és azt mondja, francokat, ez nem fog összejönni.
Nem, mert mondom, ha az érdemjegyeket nem átlagolnánk, hanem összeadnánk, ilyen egyszerű dolgot megváltoztatnánk, akkor tök más lenne, és azt mondja, hogy 25-ös lehet szerezni, 100 pont, 80-tól 5-ös kapsz a véget, akkor az előző probléma, hogy az átlagolásnál meg a hibázásra mi van, ez megoldódna. Azért ez nem egy...
De tényleg egyszerűnek tűnik.
Meg fog ettől minden változni? Nem, de hogy sok ilyen kicsi lépés.
Mi kell ehhez szerinted? Például ez az egy példához.
Szerintem például sok ilyen beszélgetés, amit mi csinálunk meg, hogy az emberek erről beszélgessenek. Tehát, hogy az oktatással az egyik legfőbb probléma, hogy téged se érdekelt, amíg nem volt gyereked, amíg iskolába jártál érdekelt, aztán nem érdekelt, aztán felnő a gyereked, nem érdekel, az unokánál kicsit érdekel, de aztán nem érdekel. Az egészségügy azért egy sokkal tovább kitartó probléma, azt sem mindig érdekel. De hogy...
Azért nagyon felelőtlen nekem, én még mindig nem regisztráltam házi orvoshoz.
Tényleg?
Tényleg.
És hogy kaptál COVID-oltást?
Hát, de el tudsz menni attól, tehát elmentem én orvoshoz. Tehát van házi orvos, ahova el tudok menni. Bejelentkezel, tehát ilyen, ez létezik. Csak nem.
Én is jártam már olyat, hogy hozzám legközelebb lévő orvoshoz. Hát meg azt mondta, hogy át akarok ide iratkozni.
Meg voltak oltópontok, most igen, a kérdésedre válasz, hogy ez ahhoz igen, nem kellett házi orvos. Csak ez például egy felelőtlen dolog, szerintem, amit én csak, de hogy mégis, amíg nincs nagy baj, addig nem érdekel, csak ide. De hogy mi az a nagy baj az oktatáson belül, amikor már elkezdi érdekelni azt az embert, és akinek éppen a gyereke nem készül iskolába, éppen ő már nem tanul. Tehát mi az, ami megmozgatja az embereket ebben a témában?
Szerintem a leginkább az, hogy a struktúrában, tehát amikor kifejezetten beindul a szülőként, azt kell mondanod, hogy menj be abba az iskolába, mert ez a dolgod, meg nem akarod otthon tartani, de te is tudod, hogy ott neki már rossz. Ez az a pont, amikor az emberek azt gondolják, hogy itt valami probléma van, nem akkor, amikor értelmetlen kémiát tanul a gyerek, hanem amikor a családokat tudja tönkretenni, hogy nekem az a dolgom szülőként, hogy oda betuszkoljam, amit már én is szorongok tőle, ő is szorong tőle. És szerintem ez fogja tudni megváltoztatni az oktatást. És ebbe is strukturális probléma. Nem azért, mert a tanárok rossz, a tanárok nem tudnak megállni, és azt mondani, hogy foglalkozzunk azzal, hogyha mondjuk egy gyerek zaklatás történt egyik a másikat zaklatnak, álljunk, megbeszéljünk erről, tegyük félre a tananyagot. Ezt nem csinálhatja ma meg tanár. Mert hogy úgy működik az egész, hogy diktálni kell a tananyagot. Szerintem ezek fognak egészen gyorsan megváltozni.
De azt például nem tud gyorsan megváltozni, hogy ne 7:30-ra kelljen beérnie hullafáradtan egy diáknak. Az például szerinted ahhoz mennyi időre van szükség?
Szerintem ez is hirtelen meg tud történni. Mondok egy nagy változást, ami most történik, amikor a házi orvosok azt mondják, hogy nem vagyunk hajlandók továbbá iskola, hogy hívják ezt, orvosi igazolást írni. Ugye, mert ez úgy történik, hogy a gyereked náthás, zöld a taknya, tehát nem viszed be, fölhívod a házi orvost, ő küld egy papírt, te beküldöd az iskolának. Ma Pest megyében azt mondták a házi orvosok, hogy mi többet ilyet nem írunk, és ez pár hét alatt meg fogja változtatni, hogy az orvosi igazolásra mit gondolunk, ami nem egy nagy dolog, de azért rohadt idegesítő tényleg ez az egész rendszer, ez az a hiányzás igazolás.
Aha.
És hogy ezek így meg tudnak változni egyik évről a másikra, és szerintem át fogunk tudni állni arra is, hogy 9-re járnak a gyerekek. Főleg mondjuk 12 éves kortól, amikor egyedül járnak.
Ja.
Már vagy 14 éves kortól.
Végtelen ez a téma, mondtam, ezzel kezdtem, de most keretes lesz, és akkor ezzel fejezem be. Halácsi Péter, köszönöm szépen, hogy itt jártál ma nálunk.
Köszönöm.